Evezz a mélyre. Az érett személyiséghez vezető út. A Mustármag megújulás szolgálat műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Fekete Krisztina vagyok, önök pedig kedves rádió hallgatók, az Evezz a mélyre című műsorunk 5. adását hallgatják, és amint hallották, ezúttal nem vagyok egyedül. Kis Ágnes, a Szent Imre kollégium egyik lakója ül itt mellettem, ő a rádiós csoportnak az egyik tagja, és most életében először próbálja ki, hogy mivel jár együtt a műsorvezetés. Szeretettel köszöntelek, Ágnes, Isten hozott!
Köszönöm, hogy itt lehetek, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Ágnes, beszélj nekünk röviden arról, hogy mit kell tudnunk rólad, és hogy miért vállaltál részt ebben a szolgálatban.
Gyergyó Szent Miklósról jöttem, a Szapiencia Egyetem hallgatója vagyok, harmadéves kommunikációszakos. Elsődleges célom, amiért ezt a szolgálatot elvállaltam, hogy Istenhez közelebb kerülhessek, és hogy a hitemet elmélyíthessem.
Én bízom abban, hogy Isten segítségével jól fogunk együttműködni, és akkor térjünk is át a mai témánkra.
A múlt héten az Istenképről volt szó, és röviden beszéltünk ennek kapcsán az én kép és a világkép kialakulásáról is.
A szerkesztő csoporttal pedig azon tanakodtunk, hogy érdemes lenne az Istenképnél elidőzni, hiszen nekünk három személyű egy Istenünk van, és ezért jó lenne, ha külön-külön beszélnénk az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről is. Úgy láttuk, hogy érdemes teljes adást szánni mindhárom személyre. Így a mai adásunk témája az Atya személyére épül, és egyik vendégünkkel való beszélgetés kapcsán látni fogjuk azt is, hogy Isten képünk hogyan befolyásolja az én képünket és a világ képünket is.
Az Atyáról sok-sok pozitív jelző jut eszünkbe. Például, hogy megbocsájtó, jóságos, irgalmas, szerető. És a 2 hete végzett felmérésünk is azt bizonyítja, hogy ezzel általában mindenki egyetért.
És ennek ellenére mégis megtörténik, hogy a hozzávaló viszonyulásunk teljesen más Istenképről árulkodik. Sokszor gondoljuk azt, hogy ha valami rosszat tettünk, akkor az Isten jól megbüntet. Szoktuk is mondani, hogy Isten nem bottal ver. Ezért megtörténhet, hogy úgy tekintünk az Atyára, mint egy rendőrre, aki alig várja, hogy rajta kapjon minket a tévedésen, és rögtön kiszabja ránk az ítéletet.
Én pedig arra gondolok, hogy életünk során bár meg annyi apró örömér, de mi csak elmegyünk ezek mellett, észre sem vesszük. A rossz dolgok mellett viszont minden esetben megállt parancsolunk magunknak, és elkeseredünk. És nem értjük, hogyha az Isten szeret, hogy engedheti meg, hogy ilyen rossz dolog történjen velünk.
Valóban nagyon sokszor elakadunk egy-egy megpróbáltatásnál, de talán érdemes látnunk azt, hogy nem az Isten dörgöli az orrunk alá a rosszat, hanem ebben a világban hát történnek a dolgok, és igen, történnek rossz, kellemetlen, nehéz dolgok is. És az Isten megengedi, hogy szembe menjünk ilyen helyzetekkel, mert ugyanakkor azt is megígéri, hogy az őt szeretőknek minden a javukra válik, és így módon a szenvedésen keresztül gyönyörűségesen tud kimunkálni bennünk olyan erényeket, amelyeket ezer meg ezer jó dologgal sem tudna.
Egy olyan ember, aki már szenvedett, vagy volt már elesett, könnyebben együtt tud érezni a betegekkel, a magányban élőkkel, és talán a segítsége is hitelesebb lesz.
Ha az Istent, az Atyát valóban jól látjuk, úgymond helyes Istenképünk van, akkor valóban tudjuk Atyának szólítani.
Olyan más eképen hívni őt, hogy Atyám.
Vagy édesapám, akár így is.
Valahogy olyan közeli, nem? Szinte úgy érzem, ha így nevezem, több erőt ad ebben a bőjti időszakban, ahhoz, hogy igazán azt érezhessem, hogy vele vagyok, hogy többet figyelek rá. És ne csak azzal teljen el ez a bőjti időszak, hogy megvonunk magunktól dolgokat, hanem hogy hitünket és a vele való kapcsolatunkat elmélyítsük, hiszen nem a teljesítmény a fontos.
Hanem ugye az Atyának a vágya, hogy szeretett kapcsolatban éljen velünk.
És így módon lesznek a vallásos cselekedeteink is hitelesek, hiszen belülről, a szívünkből fakadnak majd.
Örülök, hogy a nagybőjtöt így szóba hoztad, hiszen nagypénteken most először fogalmazódott meg bennem, hogy látjuk a Jézus Krisztus szenvedését, de a háttérben ott van az Atyának a csendes, láthatatlan szenvedése, ahogyan követi a cselekményeket. Döbbenetes ráismerni arra, hogy nem csak hogy a fiát nem kímélte meg a szenvedéstől, de még saját magát sem.
Néhány perc múlva az Atyáról beszélgetünk, és arról is, hogy hogyan ismerhetjük meg őt igazán, ki az, aki nekünk ebben útat tud mutatni.
Ezután pedig a tékozló fiú naplójából hallunk néhány részletet. Ágnes, te már elgondolkoztál azon, hogy a tékozló fiúban milyen gondolatok cikázhattak, amikor elhagyta az otthonát, vagy amikor úgy érezte, hogy vissza kell térnie az atyához?
Nem igazán, de Csíki Tamás, a kollégiumunk egyik lakója, megpróbált belebújni a tékozló fiú bőrébe, és így történhet meg az, hogy a naplójából olvasunk fel részleteket.
Mielőtt mélyebbre eveznénk ebben az adásban, hallgassuk meg az Orleáni Mária dicsérő éneket. Előadja Mezei Ildikó és Veres Árpád.
És szerelem ihletett, Cézári ágyékon fogant, Istennek keze védette, közel s távol, fent és alatt. Téged dicsér ez ennyi hang, mert viszajt
Az Istent soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Tehát ha az atya arcát szeretnénk ebben az adásban megvilágítani, akkor óhatatlanul Jézus Krisztushoz kell szegődnünk.
Vendégünk Pap László, római katolikus pap.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Valóban Jézus az egyetlen, aki hiteles képet tud adni nekünk az atyáról.
A názáreti Jézus Krisztus azért született meg, hogy Isten képünket, vagy az Isten fogalmunkat és Isten kapcsolatunkat helyre tegye. Mert az eredeti bűn értelmünket elhomályosította, akaratunkat meggyengítette, érzékenységünket az Istennel szembe megrontotta, eltorzította. Már az első kérdéssel kétkedést ébresztett a sátán bennünk, hogy valóban azt mondta Isten. A názáreti Jézus azért jött el, hogy ezt az Isten arcot, Istennek a helyes vonásait, szívének igaz valóját, igaz szeretetét kitakarja. És az Úr Jézus nagyon sok példabeszédben az atya képét használja, az atyának a fogalmát, az atyai tapasztalatokat, és azt mondja, amilyen jó az atya, amilyen nagy az atyának a szeretete, olyan a ti mennyei atyátok, olyan az én mennyei atyám, csak sokkal több, sokkal jobb, sokkal teljesebb, sokkal szentebb, mint ahogy el tudjátok képzelni.
Nekem most eszembe jutott a tékozló fiú története, mely által Jézus nagyon sok mindent elárul az atyáról.
Gyönyörű a példabeszéd is, az Úr Jézus gyönyörűen is elmondja. Egy mondatba már rögtön belevisz egy légkörbe, van egy apának két fia, az egyik fiú odaáll eléje, és kikéri az örökségnek járó részét. Az apa kiadja, de itt most inkább azt a mozzanatot idézzük fel, amikor ez a kisebbik fiú hazatér, visszatér. Ott látszik meg az apának az igazi tulajdonság. Ez a fiú mindenét összeszedi pár nap alatt, tehát mindent, amihez úgy érzi, hogy joga van, amit kikövelhetett, azt mindenét összeszedi. Elmegy vele. Távoli, messzi vidékbe. Betű szerinti fordítás, ugye, idegenbe, otthon idegen. Itt az idegenbe nincs egy rend, nincs törvény, mindent szétpazarol. Azután jön az éjség, jön a szükség. Elszegődik egy pulgárhoz. Idegenben már csak pulgárok vannak. Nem szomszédok, nem komám, nem testvérem, pulgárok. A pulgárt a haszon vezeti. Kihasználja az megszorultságát, és kiküldi a tanyára. És itt van egy olyan gyönyörű kép, amit a mai hallgatók nem nagyon értünk, de az akkori hallgatók, amikor hallották, hogy ez a fiú oda került a sertéseket őrizni, akkor elborzadta. Mert a Bibliában a sertés tisztátalan állat, ez a legmegvetettebb állat, mindent megeszik, tisztátalannak mondják is, ezért nem is ették meg a zsidók. Elszegődik ide ezek közé. És még tovább fokozza, éhezik, és a sertéseknek az eledeléből sem adnak neki. Most képzeljek el egy olyan embert mai körülmények között, ami ennek a képnek, a sertés válú képnek valahol a párja. Kint vagyok valahol a szemétdombon, s ott a beteg, rühös kutyákat szivakodom az étel fölött. De a többi koldusok, a többi hajléktalanok ebből sem adnak neki. Ebben a mélységben magába száll, döntést hoz. És azonnal cselekszik. Az Úr Jézusnak minden szava nagyon fontos. Itt azt a szót használja, hogy fölkerekedette. Tehát nem sokat töprengett, gondolkodott, fölkerekedett, mint ahogy egy vihar fölkerekedik is. Azonnal ezzel a lendülettel elindul és visszamegy az atyához. És itt az első szó, ami megfogalmazódik, hogy vétettem az ég ellen és te ellened, vétettem a teremtés rendj ellen és a család rendj ellen. Hazaérkezik.
És ugye itt jön be az atyának a képe tulajdonképpen.
Először, messziről meglátta, azt jelenti, hogy várta. Amikor találkozik, nem is engedje meg, hogy mindent elmondjon, bocsánatot kérjen, magához öleli, még tovább fogozza az Úr Jézus, megcsókolja ezt a fiút. Nem nézi, hogy koszos, hogy tele van élősködővel, megcsókolja. Hazaviszi, beviszi a házba, és itt jönnek a nagyon erős biblikus szimbólumok. Köntöst adnak rá. A köntös abban az időben az egy nagyon-nagyon drága ruha, vőlegényi ruha. Vőlegényi ruhát adnak rá. És a hallgatók ekkor már visszagondolnak a Bibliának az összes jelképeire. Ott van, amikor az egyik főpap a látomásban le van rongyolódó, és Isten akkor újra felöltözteti, koronát tesz rá, visszaadja méltóságát, vagy ott van, amit mindannyian ismerünk a gyermekkori hittanórából, József történet, amikor József köntös kap, mindenki hogy irigyli, milyen biztonságban érzi magát, mekkora kitüntetés. Nekünk talán a királyi palás felelne meg ennek. Azután fokozza tovább az Úr Jézus. Gyűrűt húznak az ujjára. A gyűrű, ez is egy nagyon erős szimbólum, és még a mai kultúrgyakorlatban is elég sokat jelent, amikor egy menyasszony a jegyesétű gyűrűt kap. Vagy menjünk vissza ugye a magyar történelembe, a gyűrű az egyben a hatalomnak is a jelkép, ezért visel gyűrűt a méltóság. Itt felidézzek egy történetet, amikor a tatárok 1242-ben Mohinál szétverik a magyar hadseregeket és fosztogatják az országot. A csatatére későn érkező csapatokkal a magyar király menekül nyugat felé, egészen kimegy az Adriáig. És közben a király pecsétgyűrűt elvesztik. A tatárok ezt a pecsétgyűrűt megtalálják, és ennek a pecsétgyűrűnek a segítségével akkora pusztítás végeznek, mindemekkorát a kardokkal, láncsákkal, hadak. Mi történik? A király, vagy a tatár kán, batukán levelet ír. A magyar királynak a nevében nála van a magyar királyi pecsét, és azzal lepecsételi. Mocsarakból, erdőkből, hegyekből a nép előjön, és ekkor ejtik a sok foglyot, sok zsákmányt. A kisebbik fiú, amikor hazatér, az apa gyűrűt hoz ujjára, azt mondja, itt van, a vagyonom fölött, életem fölött gazdálkodhatsz, azt tehetsz, mit akarsz. átadtam hatalmat ezzel a gyűrűvel. Azon kívül még van egy gyönyörű szimbólum, sarut húznak a lábára. És az akkori hallgatók emögött még mind egy-egy képet, egy-egy történetet, tömör valóságot éreznek, hallanak.
Mit jelkép ez a sarú?
Van egy utalás az evangéliumban, amikor Keresztelő Szent Jánossal kapcsolatban, ha olvassuk, hogy Keresztelő Szent János azt mondja, arra sem vagyok méltó, hogy a sarú szíját megúgyam. Hát a vőregénynek a sarut, ugye a barátja szokta felhúzni, amikor a mennyegzőre készül. Ez egy ilyen bensőséges, mély kapcsolatra utal ez a sarú. Visszakapja a bízalmat, visszakapja ezt a belső baráti kapcsolatot. És azután levágják a bornyút, mindenhol ott van ez a sürgetés, ott vannak a jelzők, az Úr Jézus Krisztus, de minden betű fontos, azt mondja, hogy a hízlalt bornyút, nem egyet akar melyiket, vagy a sántát, hanem a hízlaltatját, a legteljesebben részesül, a legteljesebb örömbe. És örvendeni, ünnepelni kezdenek. Ilyen az Atya, ilyennek állítja be, azt a vonásokat kell benne keressük. Az Úr Jézus mondja, ilyen a ti istenetek, ilyen a ti atyátok, aki ennyire szeret, ennyire magához akar ragadni, mindent meg akar osztani is. Nem hiába mondja az Úr Jézus, ugye, hogy majd abba a dicsőségbe részesedünk mi is, amelyben neki része van, megosztja velünk dicsőségét is.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Moldvai Csángó szentes éneket hallunk. Jézus Krisztus és Mária bensőséges beszélgetése nyomán tárul elénk a nagy hét, a nagy péntek, a szombat és a feltámadás eseménye.
Virág szombat!
Good day.
Részletek a tékozló fiú naplójából.
Ma van az első tavaszi nap. Eldöntöttem, itt hagyom otthonom, a lakásom, a családom, kikérem a részem apám vagyonából és útnak indulok. Kétszer virrat, mióta elhagytam otthonom. Elhagytam, mert húz és lüktet valahova a szívem. A vérem is gyorsabban hömpölyög. Talán a szabadság érzése. Hogy mi vár rám, nem tudom, de hogy akarom, az világos. Sok minden történt, amióta eljöttem otthonról. Bekerültem egy társaságba. Sülve főve együtt vagyunk, s úgy érzem, hamar beloptam magam az emberek szívébe. Minden nap besuranunk Sárához. Szép nő. A férje elutazott valahová. Drága olajat viszünk neki, amit rendszerint én szoktam megvenni, hiszen telik rá. A Sáránál eltöltött kellemes órák után a legjobb borásznál énekelgetünk, és mivel szoktunk neki némi hálapénzt is adni, így aztán mindig mi vagyunk a kivételezett vendégei. Élet a javából. Az úton hazafelé kisgyerekekkel heccelődünk, lábat csókoltatunk velük, gyümölcsöt lopatunk velük a piacról, na nem azért, mert szükségünk van rá, inkább csak azért, hogy feladatot adjunk nekik, játékból. Nem nyomja a vállamat se bánat, se csend, se felelősség. Sáránál tett látogatásunkat a tegnap este megzavarták. Mózes törvénye ezt tiltja, ordították. Sára sikítozni kezdett, mi pedig kiugrottunk a hátsó ajtón és futottunk. Mindenemet ott kellett hagynom. A többieknek sikerült elrejtőzni, de engem egészen a városkapuig kergettek. Elfogtak, meg akartak kövezni, de én könyörögtem a kísérőknek, hogy ne tegyék. Nagy vagyonom van, odaadom, csak hagyjanak futni. Mindenemet átadtam nekik. Ezután kiüldöztek a városból. Aznap este több nőt is megköveztek. Köztük Sárát. Kétszer láttam a holdat teljes fényességében pompázni, mióta magam mögött hagytam a családomat. Semmim sincs. Cimboráim magamra hagytak, egyedül vagyok. A sarum is elhasadt. Éjséggyötör nap-nap után, lábamon hólyagok izzanak, szomorú szívemet bánat és szégyen alázza meg. Sára meghalt. Miattam. És én élek. Élek. Én, aki semmire sem vagyok jó. Mindenem oda, és a szívem is elhagyott engem. Bajok vettek körül, amelyeknek számuk sincsen. Utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek. Számosabbak a fejem hajszálainál. És a szívem... A szívem is elhagyott engem. Elszegődtem egy gazdához dolgozni. Kérdezte, hogy nem én vagyok-e az, aki Betsaidából elmenekült, de én csak hallgattam, csak adjon enni valamit. Előbb a munka, mondta. Egészen estig nem kaptam semmit. Már a disznó elé rakott ételhez nyúltam, de akkor úgy rácsapott a karomra, hogy az majdnem eltörött. Zúg a fejem. Nem hallok, nem látok semmit. Emlékszem, mikor még édesapámmal a mezőn együtt gyűjtöttük a frissen nőtt sarjút a marháknak. Akkor még hallottam az apró madarak hangszálainak gyönyörű játékát. Láttam, ahogyan a szellő hozzásimul a fűszálak rengetegéhez és átüleli a maga szeretetével. Úgy, ahogyan apám ölelt engem óvó kezeivel. Hazamegyek. Én haza akarok menni. Megszöktem. Harmadnapja éget a vágy, hogy hazataláljak. De vajon mi lesz, ha hazamegyek? Elküld apám otthonról? Vagy egyáltalán mit fog mondani? Fog örülni nekem? Vagy azonnal megbüntet? Vissza fogja kérni a pénzt? De ha visszakéri, mit fogok mondani, hogy hova költöttem el? Hazudjak neki? Vagy mondjam el úgy, ahogy van, hogy csupán a testi vágyaimat követtem, nem törődtem sem erkölcsel, sem tisztelettel, sem más életével? És hogy egy nő meghalt miattam. Ösztöneim nem ismertek határt. Aki nem hódolt be nekem, vagyis a pénzemnek, azt semmibe vettem. Aztán pedig az életemet mentettem meg a vagyonárán. Nem, így nem tudok a szemébe nézni. Miért kellett én akkor elmenjek hazúról? Kellett nekem a kaland, vagy kellett nekem a más világ? Ki fog tagadni a családból, és megérdemlem. Nem, inkább büntessen meg, csak a családból ne tagadjon ki. Nem, nem, már nem vagyok méltó a családomhoz. Megkérem, hogy a béresei közé fogadjon vissza. Azt mondom, vétkeztem ellened és az ég ellen. Fogadj be a béreseid közé, úgy is jó lesz. Félek. Most ért mindenki nyugovóra. Öröm és hála újjong a szívembe. A hasam is tele van. A fia vagyok. Átölelt és azt mondta. Együnk és vígadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Apám szeret, örült nekem. Nem hiszem el, örült nekem, csak ennyit mondott fiam. Őszintén elmondtam aztán, hogy mi mindent tettem, sírtam. Nem bírtam felfogni, hogy nem rótta fel a tetteimet, hogy nem haragudott rám. Azt mondta, most már itthon vagy, életre keltél. Az én atyám szeret és megbocsátott. Minden nap leste, hogy mikor jövök vissza. Minden nap. Nem értem az apámat. De szeretnék olyan lenni, mint ő.
Ötménységes sebeiből.
Az Isten képről, a világképről, az én képünknek a megfogalmazásáról beszélgetünk, és azt mondtuk, hogy Istennel való kapcsolatunkban tudjuk meghatározni önmagunkat is.
Vendégünk Zsófi, a Szent Imre Kollégium egyik lakója. Kedves Zsófi, hogyan indult el az Istennel való kapcsolatod? Hogyan találtad meg saját magadat, a hivatásodat?
Oda tudom visszavezetni én a kapcsolatomat Istennel, hogy keresztény családból származom. A szüleim, de főként édesanyám mélyhívő asszony. Ő volt az, aki egész pici korunktól tanított imádkozni, tanított arra, hogy bármi van, legyünk mindig hálásak Istennek, és ő az, aki többször mondogatta azt, hogy az Isten szeretőknek minden a javára válik, így amikor már így nagyobbak lettünk.
Hányan vagytok testvérek?
Hát mi öten vagyunk testvérek, és elég sokáig öten is laktunk, és a szüleim. És hát úgy laktunk együtt, hogy mi öten laktunk egy szobában, és édesanyám még külön. És hát ez is sok konfliktust eléhozott, meg sok mindenre megtanított.
Például mire?
Megtanított arra, hogy együtt élni másokkal, megtanított arra, hogy milyen az igazi testvéri kapcsolat, amiben ugyanúgy benne vannak a szeretetteljes pillanatok is, mint a konfliktusos helyzetek.
Soha nem bántad, hogy nem volt saját szobád? Nem irigyelted azokat, akiknek volt?
Nem. És ha újra kezdhetném, vagy ha választhatnék, akkor ezt választanám, hogy a testvéreimmel együtt, úgy, ahogy megéltük, és úgy, ahogy akkor volt mindennel együtt. Mert úgy érzem, hogy az a kapcsolat, ami akkor úgy közöttünk kialakult, az egész életünket meghatározza mindannyiunknak.
Isten benne volt ebben a hangulatban?
Mi minden este imádkoztunk együtt, és misére vasárnaponként is a testvéreink vittek többnyire. És édesapám nem annyira, édesanyám volt az, aki jövögetett még velünk, de ő nem mindig írt rá, de mindenképp a testvérek, akik vittek minket, mind kicsiket, mert ugye én a negyedik gyerek vagyok, és ők voltak azok, akik tanítottak imádkozni, vagy akik figyelmeztettek arra, hogy ne feledkezzél el, és ugyanakkor megtanítottak ilyenekre, hogy szeretetteljesen fordulni emberek felé. Persze ezt úgy, mint gyereknek.
Határozottan mikor fordultál az Istenhez?
Számomra mindig is fontos volt Isten, tehát én egészen 5-6-os korom óta tudtam azt, hogy olyan hivatást akarok betölteni, ahol emberekkel foglalkozhatok, és ezt is úgy érzem én most felnőtt fejjel, hogy Isten ültette már akkor a szívembe. És ezért választottam a pedagógus pályát, hogy segíteni tudjak valamilyen formában embereknek, és most is ezt érzem, hogy ez az, amire hív.
Gondolom, hogy nehézségekkel, megpróbáltatással is találkoztál az életedben.
Először akkor volt, amikor 8. ugye a kísérettségit letettem, és szerettem volna a tanítóképzőbe tovább menni, nagyon szerettem volna Udvarhelyre menni, és a szüleim nem engedtek, és akkor azt éreztem, hogy akkor biztos nem ez az, ami nekem kell, vagy nem ez az, amit Isten nekem szán, hanem valami más, és hogy még fiatal vagyok erre, vagy nem tudom.
Miért nem akartak engedni?
A szüleim azért nem akartak engedni, hogy még legyek otthon még 4 évet velük, a családdal, és nem bánom, és nagyon hálás vagyok nekik, hogy akkor ezt így látták jónak is, hogy a jó Isten ezt megengedte, és ezt adta nekik, hogy ők ne engedjenek engem, mert lehet, hogy más ember lennék, lehet, hogy máshol lennék. És ugyanilyen helyzet volt, amikor nem tudtam, hogy mi a jó Isten szándéka, vagy hogy hol van ez, vagy hol vagyok én, vagy most mi van. Amikor lekerültem Vásárhelyre, és elkezdtem az első évet a kántortanító képző főiskolán, és akkor egy hónap után megszüntették az évfolyamunkat, és akkor teljesen összeomlott minden bennem. Érzelmileg is, és mindenféle fajta szempontból. Elvesztem teljesen, nem tudtam, hogy mi lesz, hogy lesz az életem, akkor most mit kéne csináljak, vagy mégis rossz döntés volt az, hogy ennyi éven átragaszkodtam ahhoz, hogy én pedig pedagógus szeretnék lenni, és emberekkel, fiatalokkal, gyerekekkel foglalkozni, hogy ennyire rossz irány volt az, és ezért engedte ezt meg a Jóisten, vagy egyáltalán nem tudtam. Hirtelen ért, és nem tudtam higgadtan lereagálni. De úgy hiszem, hogy ez érthető is abban a helyzetben.
És ebben a helyzetben hogyan fordultál Istenhez?
Ebben a helyzetben az volt az én mentővem, úgymond, hogy a Jóisten olyan emberekkel vett körül abban a pillanatban, akik azt mondták, hogy jó, most üljünk le, imádkozzunk, és imádkoztunk sokat. Egy lelkész ismerősöm akkor itt volt Vásárhelyen, és vele beszélgettem nagyon sokat, és imádkoztunk nagyon sokat, hogy hogyan tovább, és ez segített át azon a néhány napon, amikor aztán kaptam egy állásajánlatot egy alapítványtól, ahol sérült emberekkel foglalkoznak, és végül azt az egy évet ott töltöttem.
Ezek után hogy látod, milyen az Isten?
Én bennem mind ez cseng, és nagyon sokszor eszembe jut ez, hogy az Isten szeretőknek minden a javára válik, és hogy a jó Isten megengedi nekünk a feladatokat, megengedi nekünk, és megadja nekünk a kereszteket ahhoz, hogy üdvözíteni tudjon minket, és ahhoz, hogy nevelni tudjon, formálni tudjon minket. Mert valószínű, hogy ha minden olyan simán ment volna számomra, vagy minden olyan könnyedén, akkor nem lenne ilyen nagy hála a szívemben, hogy most mégis egyetemista lehetek, hogy most mégis pedagógia szakos lehetek, és hogy mai napig azzal az alapítvánnyal tartom a kapcsolatot, és ma is ott voltam délelőtt.
Azt hiszem, a te életedben nagyon is kézzel fogható ez az igerész, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, hiszen ez a látszólag csőd helyzet egy olyan kapcsolatot, illetve egy olyan lehetőséget hozott az életedbe, ami lehet, hogy amúgy nem lett volna is, hát sőt, mi több biztos, hogy nem.
Hát mindenképp ez számomra egy nagy fordulópont volt abban a tekintetben is, hogy tisztult bennem az, hogy igen, Isten nem csak az a valaki, aki adja a nap mint nap a kegyelmeket, és csupa jó dolgot ad, hanem az a valaki, aki megengedi a szenvedéseket is, ahogy megengedte a fiának is, Jézusnak is, és megengedi nekünk is.
A szenvedéstől, a megpróbáltatástól idegenkedünk. Szóval miért jó? Mit tanultál meg?
Nekem azért volt ez jó, mert rájöttem, hogy nagyon sok mindent, ami egyértelmű számomra, hogy van, hogy létezik, azt most már tudom, hogy azért van, mert Isten megadja azt nekünk. Mekkora ajándék az, hogy egészségesek vagyunk, az, hogy tudok mozogni. És ezt éltem meg az alapítványnál is, hogy ott milyen fiatalok vannak, hogy nem tudnak mozogni, hogy nem tudnak beszélni. Van, aki nem lát, van, akinek apró dolgok, mint az étkezés akadályt jelent nap, mint nap, és hogy nekünk ez annyira magától érthetődő. És nekem is az volt egészen addig a pillanatig, ameddig ezt így nem láttam más szemszögből, vagy más nézőpontból.
Mi az a három tulajdonsága az Istennek, ami így hirtelen eszedbe jut?
A szeretete. Eszembe jut ő, mint vezető, ő, mint az életemnek a vezetője. Én úgy élem meg a mindennapjaimat, vagy legalábbis, amikor döntenem kell, hogy ő, amit szeretne, vagy ő, amit ad. Így voltam azzal is, amikor újból felvételiztem, hogy azt mondtam, hogy ha Istennek is ez a szándéka, és tényleg ő ezt akarja, és erre akarja vezetni az életemet, akkor legyen az, amit ő akar. Ha nem, akkor biztos voltam benne, hogy majd megmutatja azt az utat, amit nekem szán.
Tehát akkor egy olyan Isten, akiről azt gondolod, hogy kiteljesíteni akarja a te életedet?
Na, mindenképp. És mindenképp úgy érzem, hogy arra akar rávezetni, hogy én is minél inkább a Krisztus útján tudjak járni, és minél inkább Krisztus követő ember tudjak lenni.
Mit jelent ez számodra, hogy Krisztus követőnek lenni?
Számomra azt jelenti, hogy a mindennapokban megküzdeni olyan dolgokkal, ami el akar vonni Istentől, vagy egy olyan értékrendet felállítani, amelyben Jézus a központ, és mindaz, ami hozzá kapcsolható, az az elsődleges. Az az elsődleges, hogy a vele való kapcsolatom az megmaradjon, és minél inkább mélyüljön, és ebből kiindulva ne az legyen, hogy mondjuk az életemet azzal töltöm, hogy karriert hajhászok, vagy karriert építek, hanem azzal teljen, hogy családot alapítsak, ha ezt megengedi a Jóisten, és erre fordítsam az energiámat és az életemet. De hogy ne ilyen nagy távlatokban, azt jelenti számomra a Krisztus követő ember, hogy szembe tud nézni a sátán által kínált világgal, mert hogy ma én úgy érzem, hogy az van, hogy nincs alap, hogy mindenki egyik napról ér a másikra. Ilyen üresnek érzem én ezt a mai világot egy kicsit, ahol ott van a felszínen az, hogy hogy jól vagyok, s hogy van pénzem, s kényelem, s mit tudom én, de hogy nincs semmi kézzelfogható. Hát ugye az Isten képhez, meg a világképhez egy fiatal lány számára az is hozzátartozik, hogy milyen a párja, vagy számomra legalábbis hozzátartozik. És én a társamat úgy érzem, hogy Istentől kaptam. Tehát egy olyan társat adott is, egy olyan kapcsolatot, ahol az az első, hogy Istenre építsünk, és ez a kezdetektől. És mind a kettőnk életében fontos volt már abban a pillanatban, amikor megismerkedtünk. És hogy ezt az első perctől tudatosan döntöttük el, és nem is volt kérdés igazából, hogy egy olyan kapcsolatot építeni, ahol nem ketten vagyunk, hanem hárman. Ez tudja kiteljesíteni, még hogyha ha nehéz is, még hogyha vannak olyan helyzetek, vagy olyan pillanatok, amikor ott van a kísértés, vagy nehézségek, de ez az, ami az alapja a kapcsolatunknak, és enélkül nem működhetne. Eddig sem működött volna az elmúlt 2 évben, és ezután sem működhetne, és nem tudnánk Isten nélkül abban gondolkodni, hogy családalapítás.
Sok fiatal kizárja, elutasítja, messze tartja őt, mert úgymond megfoszt az örömtől. Hát egy ilyen Isten kép él bennük.
Én azt a kérdést teszem fel, hogy kinek mi az öröm. Tehát, hogy az az öröm, ami itt pillanatnyi öröm, és holnap már nem is emlékszem rá, vagy az az öröm, hogy tudom azt, hogy a jó Isten mellettem van, és egy olyan társat adott nekem, aki által az ő szeretetét tapasztalhatom meg minden nap, és nehézségek árán, vagy lemondások árán tudom azt, hogy jó úton vezet, és ott lesz majd az örök élet. És szerintem ez mindennél fontosabb, és ez elé nem lehet állítani földi örömöket, vagy olyan pillanatnyi dolgokat, ami tényleg holnap már sehol sincs, vagy holnap már nem is emlékszünk rá.
Konkrét helyzetben, mondjuk egy konfliktus helyzetben, hogyan segít nektek az, hogy mindkettőtök szívében az első helyen az Isten van?
Hát ami a legfontosabb az, hogy tudunk együtt imádkozni. És ez nagy erőt ad. Én úgy érzem, hogy nyíltan tudom vállalni előtte, és vele együtt azt, hogy imádkozni, mert hogy vannak emberek, vagy vannak fiatalok, akik nem mernek imádkozni társaik előtt, vagy a párja előtt, mert hogy a párja esetleg nem hívő ember, vagy nem hisz.
Na és ha bántás történik, vagy valami félrecsúszik, hogyan kezelitek az ilyen helyzeteket?
Hát ezt onnan kezdeném egy kicsit visszamenve, hogy amikor én megismertem őt, akkor egy ilyen fokozatos megismerés volt igazából, vagy ráismerés, hogy mennyi dolog megvan benne, ami fontos, és ugyanúgy fordítva, hogy bennem, ami számára fontos. Vagy így, tehát, hogy megvilágosította a Jóisten, hogy nagyon sok közös pont van bennünk. Tehát vannak eltérő pontok is, ami kell is, de hogy bennünk van az, hogy higgadt emberek vagyunk, bennünk van az, hogy mind a kettőnknek az értékrendje nagyon hasonló, és mind a kettőnk értékrendje Jézussal kezdődik. Bennünk van az, hogy törekedjünk a békességre, és törekedjünk arra, hogy bármi van, azt próbáljuk megoldani. És mi úgy vagyunk az ilyen konfliktus helyzetekkel, hogy este nem válunk el úgy egymástól, hogy haraggal. Vagy...
Konkrétan ki is mondjátok, hogy bocsánat, megbocsátok?
Igen, mi első perctől beszéltünk ilyen dolgokról is, és akkor megbeszéltük a kapcsolatunk elején, hogy bármi van, vagy bármi bánt, bármivel megsértettük egymást, azt kimondjuk. Hogy ne legyen az, hogy a sok kicsi úgymond sokra megy, vagy szőnyeg alá seprünk dolgokat. És fontos az őszintesség, én gondolom, egy kapcsolatban. És az, hogy tudjunk beszélgetni egymással, ne csak a jó és szép dolgokról, hanem arról is, hogy ne haragudj, de ez most bántó számomra, vagy sértő, és kérlek szépen, hogy valahogy ezt beszéljük meg, és oldjuk meg. És nagyon hálás vagyok, hogy ezt a mai napig, és remélem, hogy ezután is meg tudjuk valósítani.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a következő percekben Mezei Ildikó énekel.
Getsemani kertben ellenséggel van tele, mind az Úr ellen ellensége, mind az Úr ellensége. A vitézek megfogták, megkötözve hordozták. Kajafáshoz elvitték, a ruháit letépték. A vitézek megfogták, megkötözve hurcolták. Pilátushoz elvitték, kegyetlenül megverték. Pilátus a főbíró a kezeit megmosta, és a népnek azt mondta, és a népnek azt mondta, nincsen arra érdemem, hogy ez embert ítéljem. Nincsen arra érdemem, hogy ez embert ítéljem. Testvéreim, jöjjetek, Golgotára nézzetek. Tekintsétek a helyet, ahol Jézus szenvedett. Ahol Jézus így kiállt, miért hagytál el én atyám? Ahol Jézus így kiállt, miért hagytál el én atyám?
Összeszövődik saját magunkról és a világról alkotott képünk, az Istenünkről alkotott képünkkel. És eszembe jutnak egy kedves barátom szavai az életének egy nehéz szakaszából, amikor azt mondta, hogy ő nem képes semmire, ő egy gyenge alak, az Isten is látja és nem tartja őt semmire, és neki sincs szüksége ilyen alakokra, mint ő. Nos, egy ilyen helyzetben ugye feltevődik a kérdés, hogy valóban mennyire hisszük el, hogy Isten irgalmas, hogy ő a pislákoló mécsbelet nem oltja ki, és a tékozló fiút, aki elveszíti a vagyont és a disznókig süllyed, azt az atya valóban átüleli, és azt mondja neki, fiam.
Ma van szempéntek, szent arangyas péntek, olyan annak a napja, Krisztus menek én nyára, kényelm vesett tesatja, ötménységes szent sebje. Az én házam szent Antal, négy szegiben négy angyal, közepiben szentótár, szentótáron szentkereszt, szentkereszten Jézus Krisztus felfeszítve, szent fája elfittyesz fel, szent haja leereszt fel, szent agyakor megkékítve. Betegatást kész a lélek, vígan várják a mennyei szent angyalok. Amen.
Csángó magyar imát hallottunk, és ma nagy pénteken a világ és a történelem közepén ott áll a kereszt, és rajta az Isten, akinek szeretetét már nem lehet letagadni. Időzzünk a kereszt előtt. Járjuk be a keresztutat. Úgy gondolom, hogy nem érdemes elmenni a szenvedés mélységei mellett, hiszen könnyen meg lehet, hogy akkor a feltámadás mellett is elsétálunk, és a nyuszi csokin és a töltött bárányon kívül semmi mást nem veszünk észre. Szükséges ott lennünk a kereszt lábánál, és hallgatnunk Jézus Krisztus utolsó szavait.
Adásunk végéhez érkeztünk. Köszönjük a kedves hallgatók figyelmét, visszajelzéseiket, és kérjük, hogy továbbra is írjanak nekünk a mustármag@mariaradio.ru e-mail címre.
A Mustármag Megújulás Szolgálat Evezza Mélyre című adását hallották. Házigazdák Kis Ágnes és Fekete Krisztina.
Friss adással 2 hét múlva jelentkezünk.
Kívánunk kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket.
Legyenek áldottak!
A viszonthallásra!